És már is folytatjuk a beszélgetést Csató Gáborral, az Országos Mentőszolgálat főigazgatójával. Munkakörülményekről, mentőszolgálati munkavégzésről beszélgettünk az elmúlt percekben, és ezt folytatva gondolom, hogy megkerülhetetlen a bérezés vagy a béremelés kérdése. 2016-ban, ha jól tudom, akkor megkezdődött egy bérrendezési folyamat az Országos Mentőszolgálatnál, ez idén is folytatódott, vagy folytatódik, és megvannak a jövő évre vonatkozó, béremelésre vonatkozó százalékos számok is, amik nem is hangzanak olyan rosszul egyébként. De ennek ellenére mégis tapasztalható elégedetlenség a mentőszolgálatnál dolgozók körében. Ennek jegyében volt is egy demonstráció, nem is olyan régen, május utolsó napjaiban. Hát akkor tegyük tisztába ezeket a számokat.
Azt kell látni, hogy az egészségügyi ellátásnak, és nem csak a mentőellátásra gondolok, hanem bármilyen egészségügy vagy szociális ellátásnak az értékét nagyon nehéz pénzben mérni. És ha azt vesszük, hogy mennyit ér meg az, hogy az én édesanyámat megmenti valaki, akkor bármennyi pénzt, és akkor mennyit keressen az ember, akkor bármennyit, ezt tudom mondani. Nyilván van a gazdaságnak és az országnak egy teljesítő képesség, és van egy ágazat, amely ebben ténykedik. Ezt ahhoz mérten kell, hogy nézzük, hogy mennyit keresnek a benne dolgozók. Ez nem a munkájuk értékét jelenti feltétlenül. Természetesen én is azon fáradozok, hogy minél többet keressenek a mentő dolgozók. Én is azt szeretném, hogy még többet keressenek. Nem vagyok elégedett a bérükkel, ezért tárgyalunk folyamatosan a fenntartónkkal, hogy legyen több és több. Így sikerült azt elérnünk, hogy jövőre az ágazati béremelésen fölül minden mentő dolgozó, nem csak a kivonuló állomány, hanem az adminisztratív állományunk is kap 10% plusz béremelést. Ami azt kell látni, hogy az egészségügy sajátosság és a mentés sajátosság, ugye 0-24 órában működünk, tehát vannak éjszakai, van délutáni pótlékunk is, ami szintén rárakódik a mentő dolgozók fizetésére. Van egy úgynevezett sürgősségi pótlékunk, van egy 6000 forintos kafetérjánk, és ezekből épül föl a mentő dolgozók béreleme. Tehát, hogyha valaki azt állítja, vagy állította, hogy ő 90000 forintot keres teljes állásban a mentőszolgálatnál, az valótlant állít. Az, nem szeretném azt a szót használni, ami ide illik, de az nem felel meg a valóságnak. Hiszen az alapbér, ami a mentőszolgálatnál bruttó kifizetésre kerül, az 185000 forint bruttó, erre jön rá 6000 forint kafetérés. Hogyha nincsen gyermeke, nincsen adókedvezmény.
Erre jönnek még a különböző pótlékok?
És erre jönnek a pótlékok. Tehát ez akkor, hogyha nekik egy darab délutánja nincsen, egy darab éjszakája nincsen, ami ugye nehezen elképzelhető a mentésben, hogy valaki úgy dolgozon. De hogyha csak ezt a bruttó bérét nettósítjuk, akkor az látszik, hogy 123000 forint a 185000-nek a nettója, és arra jön rá 6000 forint kafetéria, amit én emeltem meg még januárban, és szintén készpénzként kapják, tehát 129000 forintnál teljes állásban senki nem kereshet kevesebbet. Azt én nem mondom, hogy ez sok, de ez nem 90000 forint.
Mondjuk a mentőápolói
mentőgépkocsivezetői bérek, ezek gyakorlatilag a nem felsőfokú végzettséggel rendelkező bérek. Egy olyan mentőápolónak, aki most lép be a mentőszolgálathoz, még nincsen szakképzettsége, hanem elkezdi a szakképzést, és már a egy hónapos képzés után elkezd vonulni nálunk, az ezt a bért kapja.
És az orvosoknál, mentőorvosoknál mi a helyzet? Mert azt mondják, hogy azért az orvos szakmán belül a mentőorvosok a legrosszabbul fizetettek.
Én azt tudom mondani, hogy anesztetikus voltam, tehát minket sem érintett a paraszolvencia, ahogyan a mentőorvosokat sem érinti a paraszolvencia. Pont emiatt én örülök is neki, hogy ez egy olyan tiszta rendszer, amiben dolgozhatunk, hogy ez nem befolyásolja a mi ellátásunkat semmilyen szinten. A ágazati béremelés, hogy az másként foganatosítódott az orvosoknál, hiszen ott konkrét összegek kerültek emelésre, nem pedig százalékos béremelés. Most azt tudom mondani, hogy jelenleg az átutalt béreket nézve, a pótékokkal, minden egyébben együtt, a nettó átlagbér, amit egy orvosnak kifizetünk, tényleg a bér tömegünk tekintetében, az egy olyan 430-450000 forint nettó fizetést jelent.
Mentős életpályamodellről is lehetett hallani korábban. Lesz? Vagy készülőben van?
A mentős életpályamodell, hívhatjuk modellnek, életpályának, projektnek, bármi egyébnek, az gyakorlatilag az én pályázatommal és a miniszter úr felhatalmazásával elindult január óta. Annak része ez a béremelési struktúra, annak része az a technológiai megújulás, ami elindult a mentőszolgálatnál, beleértve a mentés technikai eszközünket, beleértve a digitalizációnak a begyűrűzését a mentőszolgálathoz, beleértve a béremeléseket, a munkaruhaellátást, a képzésüket, azt a fajta ténylegesen életpályát és tovább látást attól, hogy mi lesz jövő évben, mi lesz holnap, azt jelenti a mentős életpálya, ami január 16-a óta elindult. Ezt nevezhetjük egy csomagnak, nézhetjük rész elemeibe is. De én azt gondolom, hogy ha egybevizsgáljuk, akkor számtalan olyan eleme van, amit már mindenki érezhet, vagy a közeljövőben fog érezni.
Létszám vagy munkaerő tekintetében hogy állnak a mentőszolgálatnál? Kevés az orvos a mentőknél? Van mondjuk orvoshiány vagy ápolóhiány?
Ez is számtalanszor kerül a sajtóban visszhangva, hogy kevés az orvos a mentőszolgálatnál. A mentőszolgálat sajátosság az, hogy nálunk vannak mentőtisztek is. És a mentőtisztek és a mentőorvosok kompetenciája az gyakorlatilag már nem különbözik egymástól. Tehát ebben az értelemben majd csak mindegy, hogy mentőorvos vagy mentőtiszt megy ki kompetencia szinten. Természetesen vannak olyan tapasztalatbeli és minimális kompetenciabeli különbségek, ahol az orvos kollégáimra is. A mentőtiszt egy főiskolai végzettség, és náluk elmondható az, hogy 20%-kal több mentőtisztünk van alkalmazva, mint amennyire amúgy a szervezőlevelünkben szükségünk lenne. A szervezőlevél mondja meg ugye azt, hogy milyen egységre hány ember kell, hogyan tudjuk kiállítani azt. Ez, ha mondható, hogy nyilván az orvosi státuszok terhére van ez a 20%, hiszen azt a mozgásterünk az csak a saját létszámkeretünkön belül
De
van.
Az elmondható, hogy minden esethez kiérkező vagy helyszínre kiérkező mentőautón vagy mentőorvos vagy mentőtiszt van, tehát olyan nincs, hogy csak mentőápoló van?
Nem, hát ez természetesen, ahogy az előző blogban említettük, az országos mentőszolgálat sajátosság az, hogy számtalan szint van. Van olyan eset, amikor csak egy mentőautónak kell kimennie a mentőápolóval, a mentőgépkocsi vezetővel, akik el tudják kezdeni az ellátást, és hogyha ők szükségesnek ítélik meg, akkor ők tudnak hívni segélykocsiként mentőorvossal vagy mentőtiszttel érkező, akár ezt a személyautónak nevezett mentőtiszti mentőorvosi kocsit, vagy egy nagy eset rohamkocsit is magukra. Tehát olyan nincs, hogy valaki nem megfelelő kompetencia ellátást kapjon.
Ha már szakembergárdáról és létszámról beszélünk, azt olvastam, hogy június 1-től elindult a női mentő dolgozók alkalmazása a mentőápolói és a gépkocsi vezetői munkakörben. Mit remelnek ettől egyáltalán? Miért olyan hangsúlyos ez? Hát nem is tudom, miért nem volt ez idáig mondjuk női mentőápoló, amikor azért az egészségügyben dolgozó ápolóknak több mint 90%-a nő?
Igen. Ezt a kérdést én is föltettem január 16-án. Adekvát választ nem kaptam rá, és akkor mondtam, hogy vizsgáljuk meg a kérdést, hogy hogyan lehetnek női mentődolgozóink, hiszen régóta van egy ilyen igény az irányításban dolgozó kolléganőktől, a kórházi rendszerben dolgozóktól, hogy akár csak néha vagy alkalmanként szeretnének ők is mentőautóra felülni. Semmilyen olyan jogi, munkavédelmi, munkabiztonsági akadálya nem volt ennek a dolognak, hogy ne lehessen ezt bevezetni, és igény pedig volt rá. Mi azt reméljük, hogy egy nyitottabb mentőszolgálat leszünk, és azt látom az elmúlt hetek tapasztalatából, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések. Nem csak a kollégák
részéről. Mi van, is jelentkezik.
Igen, vannak is, és már dolgoznak, vonulnak, és betegeket látnak el ezek a kolléganők. És a beteg részéről is pozitív a visszajelzés, hiszen számtalan eset van, és ezt akár egészségügyben azt gondolom, hogy mindannyian jártunk, már tudjuk, hogy amikor egy hölgy szól egy beteghez, az az empátia, az a női kis fűszer, amit ők bele tudnak vinni, az esetleg más részét is megvilágítja az esetnek, vagy hogyha egy fiatal hölgyhöz megyünk ki, akinek hasi panaszai vannak, nyilván másként fogja elmondani azt egy férfinak vagy egy nőnek. Én azt gondolom, hogy ezt is jól ki lehet használni az ilyen esetben.
A gazdálkodás, anyagi és pénzügyi kérdésekről is beszélgettünk jó részt a műsor első részében, és azon gondolkoztam, hogy ön mondhatni ebben szerencsés helyzetben van, hiszen orvos, sőt, ahogy utalt is rá, dolgozott éveken keresztül mentőorvosként is, sőt a mentős pálya szinte teljes vertikumát végigjárta, de egyúttal egészségügyi menedzser diplomát is szerzett. Az országos mentőszolgálat vezetőjeként ez mondhatjuk, hogy szerencsés együttállás, de ütközik olykor az orvos, mentőorvos és a menedzser szinkronban, lehet ezt mindig hozni, ezt a kettőt?
Most már azért nem ütközik, hiszen január 16-án leültem a tükörrel szembe, és azt mondtam magamnak, hogy el kell döntsem most az elkövetkező időszakban, hogy melyik utat választom. Én pontosan ezért nem is vonulok az eset rohamkocsikon. Voltak főigazgatók, akik korábban vonultak, volt, aki nem. Ez egy...
Igen, de hát azért az orvosi énje nyilván ott van, de hát az akkor óhatatlanul háttérbe szorul, vagy háttérbe kell szorítani?
Azt abból a szempontból szorítom csak háttérbe, amennyire a menedzsment szempontjából szükséges, és nem szólok bele olyan orvos szakmai döntésekbe, amik már mikromanagement lennének, viszont van rálátásom, és mondhatom, hogy nem tudnak megvezetni sem cégek, sem beszállítók, sem a saját rendszerem egy-egy protokoll készítése során. Én is átolvasom például ezeket a protokollokat, és véleményezem. De attól óvakodok, hogy én magam üljek le ezeket a protokollokat megírni, hiszen nekem nem ez a feladatom.
Többször szóba került ez a január 16-ai dátum, ugye nagyon kevés idő, alig több mint fél év telt el. Mégis mire volt ez elegendő? Mi változott ez alatt a fél év alatt a mentőszolgálatnál? Mi lehet ennek a mérlege, ennek a fél évnek, vagy valamivel több, mint fél évnek?
Én azt látom, hogy rengeteg dolgot sikerült elindítanunk és megváltoztatnunk, akár a fejekben, akár gazdaságilag, akár funkcionalitásban. Megpróbáltam sokkal inkább menedzsment és vállalat irányítási szemléletet elhozni a mentőszolgálathoz, sokkal inkább kommunikálni a mentőszolgálaton belül és kívül. Olyan vállalati kultúrát, szervezeti kultúrát építeni, amiben tényleg azt érzik a mentődolgozók, hogy nem az 5000 vagy 6000 forintos emelés vagy egyéb számít nekik, hanem az, hogy valaki megköszönje a munkájukat, megbecsülje azt. Van hét mentődolgozója, van hónap mentődolgozója kampányunk. Elindítottunk egy társadalmi felelősségvállalás kampányt, amiben az újraélesztést fogjuk oktatni középiskolásoknak szeptembertől. Elmegyünk minden megyeszékhelyre, megpróbálunk minél több embert megszólítani. Aktívan kommunikálunk a közösségi média csatornáinkon, a társadalommal, kik vagyunk mi, hogyan kell ránk nézni. Rendeztünk mentőnapot a Városligetben a mentődolgozóinknak, hogy ismerjenek meg minket, jöjjenek oda hozzánk. Ha lehet, akkor hívjanak mentőt, ha szükségük van rá, de ha nem, akkor más utat választanak az egészségügybe, hogy a kapacitásunkat tényleg csak arra tudjuk fordítani, amire szükséges. Keretgazdálkodást vezettem be a mentőszolgálatnál, ami nem volt korábban például. Elindítottuk a női mentődolgozók kérdését. Az autóbeszerzés úgy időzítettük és úgy optimalizáltuk, hogy az összes nagy rendezvényt tisztességesen le tudjuk bonyolítani, és azt gondolom, hogy nem korai mondani, hogy ez talán sikerült is. És hát számtalan olyan orvos szakmai változás történt, amelyben stroke beteg utat készítünk Budapestre is, és az egész országra.
Ez is a már emlegetett egységes...
Ez is az egységes gondolkodás.
Egységes protokoll jegyében gondolom.
A mentő egységeinken egységes végzettségű emberek vannak, egységes felszereltség van az országban mindenhol. Akkor az elvárható, hogy egységesen is lássák el az adott beteget. Újra szerveztük a kapcsolatokat olyan társszervekkel, akikkel korábban nem voltak ezek ennyire fölélénkítve. Külföldi kapcsolatokat építettünk, éppen most voltak itt külföldi kollégák mentőautón szekundálni, és várják a magyar bajtársakat Írországba, Máltára vonulni. Elindítottunk most szeptemberben egy olyan terheltségi indexet, amiben látjuk azt, hogy bizonyos mentőállomások jóval többet mennek, mint mondjuk egy másik. Akkor nekik valamiféle plusz juttatást anyagilag, pihenőidőben, plusz kapacitással próbáljunk segíteni. Az irányító csoportban elindítottuk újra a képzéseket, sőt, új kérdezési protokollt fejlesztettünk ki, amelynek most történik gyakorlatilag a digitális átültetés, és a jövőben egységes országban mindenhol mindenki egy döntési fa alapján kérdezik ki a bejelentőt.
Ez a digitalizációt, vagy a digitális átültetést említett, és ennek kapcsán az jutott eszembe, amit talán a pályázatában is írt, de többször nyilatkozott arról, hogy mennyire hangsúlyosnak tartja az online kommunikációt és a digitális formátumokat. Mondhatjuk, hogy hát ez idáig, nem szeretném megbántani a mentőszolgálat korábbi vezetőit, de hogy ez idáig egy kicsit régi módi vagy régi vágású volt e tekintetben az országos mentőszolgálat? Tehát, hogy ez most kap ennyire hangsúlyt?
Én nem tudom, hogy ez régi módja vagy sem, de az én koromnál időszak, fogva, igen, és abban az érában, amiben én szocializáltam, nekem ez természetes, hogy ezeket aktívan.
Na de hogy korábban
használjuk.
Azelőtt ez nem
korábban
volt
kevésbé
hangsúlyos.
Volt hangsúlyos. Én nagyobb hangsúlyt fektetek rá, és látom is az eredményét, ha mondhatom így.
Ha a technikai megújulást említjük azért, akkor ejtsünk szót az SR 112 projektről is, megszületett már erre vonatkozóan egy kormányhatározat, és a cél, ahogy én olvasom, az egységes infokommunikációs rendszer, és ennek révén a hatékonyabb, gyorsabb segítségnyújtás megteremtése. Hol tartanak ebben, és mi a szerepe ebben a mentőszolgálatnak?
A kormányhatározathoz csatlakozva kezdtük el azokat az IT fejlesztéseket, amik szükségesek voltak ehhez, illetve megpróbáltunk a fejekben is egy gondolkodásváltást elérni. Azt látom, hogy a sajtóban különféle visszhangok vannak ezzel kapcsolatban, hogy miért nem fog kimenni a mentő, miért késlekedik majd a 112-es hívás miatt. Mondhatom azt, hogy senki ne gondolja ma Magyarországon, hogy bárki fejből megy ki bármilyen címre. Egy mentést, vagy bármilyen egyéb sürgősségi helyzetet ma a digitális térképek, GPS-ek alapján irányítanak mindenhol a világon. Az, hogy ezt honnan teszik fizikálisan, az teljesen mindegy. Azt, hogy a bejelentőnek mi a neve, ő hol van, és mi a panasza, azt mi magunk a mentőszolgálatnál is mindig megkérdezzük, és meg fogjuk a jövőben is kérdezni. Hogy ezt a kérdéssort most éppen a 112-es vonalon ülő kollégák teszik-e meg, vagy mi, az irreleváns. Duplikálni nyilvánvalóan nem fogunk semmit, tehát hogyha ők hozzájuk csatornázódik be a hívás, ők kikérdezik a betegnek a nevét, az esetet, és amint kiderül, hogy az egészségügyi probléma, ők ezt 40 másodpercen belül átkapcsolják élő hangban, adatlappal, a kitöltött dolgokkal a mentőszolgálathoz. Tehát mi továbbra is mi végezzük az egészségügyi tanácsadást, ellátást, minden egyebet, mint eddig, csak azt az öt kérdést, ami az elején van, azt nem mi fogjuk föltenni. Ennek az előnye, ami sehol nem domborodik ki, hogy a 112-es hívóközpontokban GPS adatokat és címeket is látnak. Mi nem látunk a mentésirányítási központunkban. Ha én ma Magyarországon neki megyek a fának, és félkábult állapotban felhívom a 104-et, és azt mondom, hogy itt vagyok az autóban, jöjjenek segíteni, akkor nem fogjuk tudni megmondani, hogy melyik autópályán vagyunk. A 112 meg fogja tudni mondani, hogy melyik szakaszán vagyunk annak az autópályának. Például ez is egy előny. Az is egy előny, hogy óriási kapacitásuk van a hívások fogadására, és ők le tudják reagálni azt a sok fals hívást, ami hozzánk fut be. Mint ami minden életkorunkban láthatóan voltak ezek a kalózhívások, amikor gyerekek bárhogy telefonfülkékbe egyéből betelefonáltak. Az a rossz hírem van, hogy ők látják a telefonszámot, akkor is, hogyha le van tiltva, látják a pontos címet, hogy honnan telefonál, ők ezeket kiszűrik, és ez már nem terheli a mentőszolgálatot. Mi csak és kizárólag az egészségügyi dolgával tudunk foglalkozni a mentésnek.
És ez a rendszer mikortól?
Ez gyakorlatilag folyamatosan kapcsoljuk át, és nézzük a terheltséget, figyeljük, nem jönnek-e ki hibák, minden adat átjön-e, ahogyan az szükséges. Ez már elindult a Kelet-Magyarországon két régióban, és ezt folytatjuk. Az év végére minden régiót át fogunk csatornázni. Ebből semmit nem fognak észrevenni a lakosok. Ugyanúgy vagy a 104-et, vagy a 112-t tárcsázzák, és valaki segítséget fog nekik nyújtani.
A mentésirányítás kapcsán még az jutott eszembe, hogy mekkora felelősség is ez a munka, mert hogy hát nyilván mondjuk egy családtag zaklatott telefonhívásából kell kihámozni, hogy mi is történhetett, és mondjuk nagyjából előzetesen eldönteni, hogy milyen súlyos vagy milyen súlyosságú esetről lehet szó, és mondjuk milyen felszereltségű mentőautót küldjenek a helyszínre. Ez azért egy folyamatos képzést vagy továbbképzést is feltételez?
Most már igen. Tehát elindítottuk a irányító csoportokban dolgozó bajtársainknak is a képzését, a mentés irányítóknak, mentés vezetőknek, sőt azok, akik ezért a nap végén a teljes felelősséget vállalják, azok minden irányító csoportban egy-egy ember egy-egy műszakban. Azok a mentés vezetők, akik kontrollálják és koordinálják az egész megyének, régiónak a mentését, őket is fogjuk egy picit több juttatással itt marasztalni, premizálni, és még inkább motiválni arra, hogy jól végezzék a munkájukat. De a másik része ennek az a képzés, ami egy ilyen komplex képzésként lett mellé rakva az ő oktatásuknak, ahol pszichológiai, kommunikációs és szakmai képzést nyújtunk nekik, gyakorlatilag fél évente folyamatosan megújulva és egy támogatást nyújtva.
De az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy másfelől pedig ott van mondjuk a lakossági tájékoztatás vagy felvilágosítás, ami persze nem az országos mentőszolgálat feladata, de hogy egyáltalán tisztában legyünk azzal, hogy mikor kell egyáltalán mentőt hívni, mikor kell a 104-et vagy a 112-t tárcsázni, amikor lehet, hogy mondjuk elegendő a segítségnyújtás kérése mondjuk egy orvosi ügyelettől.
Én azt gondolom, hogy a mentőszolgálat feladata is ez, sőt.
Mit tehet ezen a téren a mentőszolgálat?
Azt tehetjük, hogy ezt sokkal inkább kommunikáljuk a kommunikációs csatornáinkon, a közösségi médiában, a lakosság számára, hogy kik vagyunk, mi hogyan kell hívni, és mikor kell hívni minket. Elkezdtünk olyan...
Igen, csak amikor mondjuk valaki rosszul lesz otthon, nyilván mindenki megijed a családban. Az első az hogy akkor gyorsan pedig lehet, hogy nem is kellene feltétlenül egy mentőt riasztani a helyszínre.
Mi ebben az esetben is tanácsot fogunk neki adni, és hogy ha szükséges, akkor át fogjuk kapcsolni őt az ügyelethez, és ő fogja a továbbiakban az ő ellátását folytatni, de mindenképpen számíthatnak ránk ebben továbbra is. Elkezdtünk olyan videókat, olyan oktatási anyagokat gyártani, amelyben ezeket próbáljuk oktatni, akár már a gyerekeknek a óvodáskortól, hogy hogyan kell hívni mentőt akkor, hogyha baj van, mit kell mondani, mitől tudjuk mi, hogy tényleg ránk van-e szükség.
Itt rendben előkerül mindig a mentés irányítás, vagy a mentőautók helyszínre vonulása kapcsán ez a bizonyos 15 perc, hogy az ország minden pontján lehetőleg 15 percen belül odaérkezzen az esett helyszínhez a mentőautó. Tartható ez nagyjából? Vagy fontos, hogy ez a 15 perc ez kőbevésett legyen?
Az igazság, hogy a 15 percet szerencsére senki nem véste kőbe, ez egy mesterségesen generált 15 perc, ez lehetne 12 is, de akár 18 is. Vannak országok, ahol 9, van ahol pedig 21. Én azt gondolom, hogy az eseteket kell mérlegelni, hogyha valakinek valóban a mentőszolgálatra van szüksége, akkor minél hamarabb oda kell érjünk, akár bőven 15 percen belül, mert mondjuk egy újraélesztéshez a 15 perc is rendkívül sok idő. De mondjuk egy bokaficamhoz elképzelhető, hogy hosszabb időt is oda lehetne érni, de hogyha a mentőszolgálatra van szüksége, fáj a bokája, akkor neki is perceken belül van szüksége ránk. Tehát mi arra törekszünk, hogyha a mentőszolgálat az, akinek el kell látni a beteget, az legyen ott minél hamarabb, 15 percen belül is akár.
Beszélgettünk mentődolgozók, mentősök munkakörülményeiről, bérezésükről, nem éppen mindig ideális helyzetről, de hogy gyakorta mondjuk az alacsonyabb fizetés, vagy a folyamatos stressz ellenére is miért lehet vonzó ez a pálya egy orvos, vagy egy egészségügyi dolgozó számára. Találtam egy nagyon szép idézetet, és így a beszélgetés vége felé talán zárhatjuk is ezzel. Ő azt nyilatkozta, hogy amikor kiérsz a helyszínre, és meglátod a beteg pillantását, hogy végre itt a segítség, ezt nem adja vissza semmi. Ez lehet a titka a mentő dolgozók munkájának?
Nekem, már említettem, déd nagypapám volt mentős, és nagyon kicsi voltam, amikor ő csak mesélt róla, hogy ő mentős volt, és nem tudtam, hogy az mi. De orvosta hallgatóként ez valahogy úgy fölrémlett bennem, és elmentem egy mentőállomásra, és kimentem a vajtársakkal vonulni. És ahogy szokták mondani, hogy megfertőzi az embert a sziréna hangja. Az, amikor az adrenalinnal telve haladunk egy esethez, és azt látjuk tényleg a helyszínen, hogy egyre tágabb pupillával, egyre nagyobb szemmel megnyugodva várnak minket, hogy megérkeztünk, és most már itt vagyunk, és mi meg tudjuk azt sugallni, hogy meg tudjuk oldani az ő problémáikat, és segítségre tudunk lenni, az akkora töltést ad az embernek olyankor, hogy átlendíti tényleg minden olyan stresszen, anyagi problémán és egyében, amit nem szabad nyilván félváról venni, mert az is egy valós gond, hogyha nincsen megfizetve egy mentődolgozó, és nincsen ruhája, de azért ezeket, ha nem is feletteti vele, de mindenképpen feltöltés átlendíti. Ma voltam, bocsánat, az Erzsébet táborokban, ahol a mentőszolgálat egy ilyen hősök napja keretében minden szerdán mentési bemutatót, életmentés, mentőhívást tartott, oktatott gyerekeknek, 26 ezer gyermeket értünk el az elmúlt hetekben. Hát azokat a csillogó szemeket, akik egy ilyen ambuvaba elé letérdelve próbálnak segíteni, mellkas nyomni 8 évesen, azok azt gondolom, hogy elgondolkodtatóak.
Letelt az időnk, de azt még árulja el, hogy miért bajtársa, megszólítása mentősöknél? Ön is ezt a szót használta a kollégáira. Miért nem azt használják, hogy kollega vagy munkatárs?
Ez a 70 év, és ha mondhatom, hogy a 130 év gyökere a mentőszolgálatnál, ez egy régi félkatonai szervezet, ahol ezek a rangok és azok a megszólítások egy akut helyszínen mindig is éltek, az a bajtásban foganatosítódott, és amiatt, hogy egy súlyos sérült vagy a baleset helyszínén a másikhoz tudjunk szólni rang és egyéb nélkül, ezért vezetődött be ez a bajtás szó, hiszen ezzel bármilyen orvost, mentőápolót, mentőgépkocsit meg tudunk szólítani, és nincs benne
ez azt is jelzi, hogy nehéz helyzetben is segítségnyújtáskor is együtt vagyunk.
Igen, ahogyan
a
veronai busz tragédián, akár a finálnál, és bármikor, amikor kell, hogy ez a szervezet összekapaszkodjon, és egységesen elinduljon, és tegyen, akár minden nap, 1500 bajtársam, kollégám van kint az utakon, gyakorlatilag minden áldott műszakban, akkor ezek a tényleg társai egymásnak, nem csak a bajban én remélem, hanem a jövőben a jóban is társai leszünk egymásnak.
Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója volt a vendégünk itt az arénában az elmúlt órában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzá.
Köszönöm szépen én is.